Üdvözlök mindenkit a History Nerd Society podcast-en. Tudom, hogy nagyon sok idő eltelt legutóbbi epizód óta, és nagyon-nagyon sajnálom. Jó pár dolog közbe jött, ami miatt nem tudtam jelen lenni. Most itt vagyok, és arra gondoltam, hogy az ilyen rövidebb történeteket szeretném nektek elmesélni, amit nem kapták meg a saját podcast epizódjukat, de mondjuk a weboldalon fent vannak. Ilyen például, amivel kezdeni is fogunk, Matthew Hopkins, boszorkányvadász. Lehet páran hallottak már róla, nem tudom, de szerintem ez egy nagyon érdekes történet, nagyon érdekes életút, amit ő bejárt, bár nem a legpozitívabb értelemben, mert mindjárt meg tudjátok. Szóval ugye egy kis háttértörténet szükséges, mert megértsük pontosan, hogy hogy lett ebből a férfiből boszorkányvadász. 1603-ban, 6. Jakab alatt egyesült Anglia és Skócia, és ezt az uralkodót nagyon érdekelte az okkult, és ő maga könnyet adott ki a boszorkányság és a sötét mágia témájában, demonology, és a következő évben pedig bevezette, hogy a boszorkányságot ugye halállal büntessék. És ebben a korszakban elterjedt a boszorkányüldözés, és ennek az egyik hírhedt alakja a már említett Matthew Hopkins. Hopkins 1644 körül kezdett ismertté válni, elszegényedett ügyvédként kezdte, és az volt, annak azt tartotta a feladatának, hogy az ördög munkáját tönkretegye. 1644-ben biztos volt benne, hogy a lakóhelye közelében több boszorkány is él, és karrierje, mint boszorkányvadász, ekkor kezdődött el, amikor kihallgatott pár nőt, amint megbeszélik a találkozásukat az ördöggel. A 23 nő közül, akiket megvádolt boszorkánysággal, azok közül 4 börtönben halt meg, 19-et pedig elítéltek és felakasztottak. 1645-ben felvett Witchfinder General címet, amit úgy lehetne szabad fordításban, vagy szószinti fordításban lefordítani, hogy boszorkány találó generális. Szóval magyarul elég bután hangzik, de ezt a címet vette fel, és azt állította, hogy a parlament nevezte ki arra, hogy megtalálja és törvényen állítsa a boszorkányokat. Ezért a szolgáltatásért pénzt is kért, 20 shillinget városonként, és a módszerek, amiket használt, azok a már említett Demonology című könyvből származtak, és ilyenek voltak például, hogy napokig ébren tartotta a vádlottakat, akik ugye az alvás megvonás miatt beismerték, hogy boszorkányok. Ez amúgy az alvás megvonás a mai napig egy kínzó eszköz, olyan helyeken, ahol még kínoznak. Egy másik módszer volt, hogy a vádlottak karját megszúrt egy késsel, vagy tűvel. És ha nem véreztek, akkor ez volt a bizonyíték arra, hogy az ördög cimborái. Azonban, hogy sikeres boszorkányvadásznak tartsák, többször életlen és tompa eszközöket használt, ami ugye nem produkált vérzést. A kedvenc eszköz azonban az úszásteszt volt, ami abból állt, hogy a vádlott kezeit és lábait oda kötözték egy székhez, és az ember bedobták egy tóba. És ha elsértek és megfulladtak, akkor ártatlanok voltak. Ha lebegtek a víz felszínen, akkor elítélték őket, és megölték őket, szóval így is úgy is meghaltak. 1644 és 1646 között 300 nő haláláért lehet felelős Hopkins, és ő még egy rövid pamfletet is írt a módszereiről 1647-ben. És egyes források szerint ironikusan úgy érte őt a vég, hogy a saját úszástesztjén megbukott, amikor őt magát is boszorkánysággal vádolták. Szóval ő volt Matthew Hopkins, tényleg nagyon ironikus, hogy úgy végezte, ahogy számtalan nőt megöletett, vagy megölt ő maga. Tényleg mennyi embert vádoltak, hogy a többségében nőket Európában, de érdekesség, hogy a skandináv országokban, főleg Izlandon, főleg férfiakat vádoltak meg boszorkánysággal, azért, mert ott ők voltak azok, akik mondjuk városról városra jártak munkát keresve, ők hagyták el ugye a saját falujukat, az otthonukat, és ők voltak az idegenek, az új jelenségek a falvakban, és ott őket vádolták meg boszorkánysággal. Másik rövidebb történet, amit szerettem volna nektek elmondani, az valószínűleg nem jól mondom, és előre is elnézést. Gilles de Rais egy középkori sorozatgyilkos volt, és ezt még nem mondtam, hogy nem is tudjátok, de nekem ugye a másik ilyen nagy, tehát nem mondom, hogy szenvedélyem, mert az nagyon rosszul hangzik, de én érdeklődési köröm true crime, a megtörtént bűnesetek, az gyilkosságok, sorozatgyilkosok, és nagyon érdekes volt róla olvasni, hogy összekapcsolódik vele ugye a történelem, és ez a másik érdeklődési köröm. Szóval ez a férfi 1404 körül született, szóval időben kicsit visszamegyünk, meg országot is váltunk, tehát hogy ez ugye Franciaország. És ő 10 éves korában elveszítette az apját, aki vadászból esetben halt meg. Ekkor, amikor 10 éves volt, az anyját is. És ezek után a nagyszülői nevelték, és nagyszerű harcos vált belőle. És később Jeanne d'Arc, híres Jeanne d'Arc mellé rendelték, hogy vigyázzon rá a csatatéren, és több nagyobb csatában is együtt harcoltak. 1429-ben Franciaország marsalja lett, ami a legmagasabb francia katonai kitüntetés, viszont Jeanne d'Arc 1431-es halálával a katonai karrierje zuhanni kezdett, és több időt töltött birtokain. Rengeteg pénzt költött dekorációra, szolgálókra, irodalmi és zenei műveket rendelt, későbbi években elkezdett többet foglalkozni a vallással és a megváltással. 1433-ban építetett egy kápolnát, de pénzügyi problémáira az okkult tudományokban kereste a megoldást, és alkimistákat és mágusokat is alkalmazott. Emellett elkezdtek ugye pletykák terjedni körülötte. A kastélyai környékén gyerekek kezdtek eltűnni, és ezek az eltűnések kapcsolatban álltak ezzel a férfival és a szolgálóival, és egyes területein nyílt titokká vált, hogy gyerekeket öl, és amikor volt a tárgyalása, akkor a tárgyalás során szemtanúk beszámoltak arról, hogy látták a szolgálóit, ahogy gyerekek holtesteitől szabadulnak meg. Az áldozatok családjai azonban ugye alacsony társadalmi helyzetből származtak, és emiatt nem mertek fellépni ellene. 1440. szeptemberében lett letartóztatva, amikor egy papot elrabolt egy vita miatt. De ennek amúgy semmi köze nem volt a gyermekgyilkosságokhoz, csak ekkor lett letartóztatva. Ezután került sor ugye a tárgyalásra, ahol végül eretnekség, szodómia és több mint 100 gyermek megölésével vádolták. Kínzás alatt beismerte bűneit, és leírta, hogyan kínzott rituálisan gyerekeket, akiket a szolgálóira voltak el. Egy időben történő lefejezésre és mágia halálra ítélték, ami biztos nem lehetett egyszerű kivitelezni, és 1440. október 26-án ezt véghez is vitték. És halála után kialakult egy tradíció, ami kivégzésének évfordulóján, tehát október 26-án a szülők megkorbácsolták gyermekeiket. És ez a tradíció egy évszázadig fennmaradt. A harmadik rövidebb történet az Elgi Fu és Harold Harefoot. Ők a Vikingek Valhalla kicsoda sorozat szereplői, de olyan keveset tudtam találni, főleg Elgi Fu-ról, hogy végül nem csináltam neki saját epizódot, szóval úgy gondoltam, hogy ebbe belerakom, de amúgy nagyon értelmes módon visszafele haladtam időben, történetben. És ugye most a ezres évek elejére megyünk, nem baj. Szóval Elgi Fu egy merciai Elderman Elfhelm lánya volt, viszont Elfhelmet Ethelred király ölette meg. Később ugye Knut első felesége lett, és két fiút szült neki, Sveint és Heroldot. Viszont ugye Knut, hogyha hallgattátok az eddigi podcasteket, akkor ugye tudjátok, hogy feleségül vett a normandiai Emmát, és ezek után ugye a Knut és Elgi Fu kapcsolatának helyzete nem teljesen tisztázott, hogy jogilag milyen viszony állt köztük, viszont továbbra is jó viszonyban voltak, és ő és Svein Knut nevében uralkodtak Norvégia felett. Azonban gyűlölték őket az uralmuk alatt, mert magas adókat szabtak ki, és kemény kézzel irányítottak, és később elüldözték őket Norvégiából. És Svein meghalt, mielőtt Angliába jöhetett volna, és Knut halála után Elgi Fu Angliába ment, hogy segítsen Harold fiának megszerezni a trónt, és Elgi Fu halálának az időpontja ismeretlen. Szóval ennyi információt tudtam róla összeszedni. Szóval igazán nem sok. Ezért úgy döntöttem, hogy Haroldról is beszélek egy keveset. Ugye Harold Harefoot, ő volt ugye Elgi Fu és Knut fia. Beceneve, ugye a Harefoot, az a vadászatban való ügyességből származott. És mikor normandiai Emma ugye fiút szült Knutnak, Hartaknutot, akkor Haroldot kizárták az öröklésből. Hartaknutnak apja halál után Skandináviába kellett mennie, mert problémák léptek fel a norvég királlyal, és ekkor Anglia szabad préda lett Harold számára, 1035-ben. Oxfordban a vitengamot megerősítette Haroldot királyi pozíciójában, azonban a Canterbury érsek nem volt hajlandó őt megkoronázni. Erre Harold azzal válaszolt, hogy nem volt hajlandó templomba menni, amíg nem koronázzák meg. Emellett Normandie egy erős támogatói bázist épített fel a veszexi nemesekből, és ugye főbb támogatói közé tartozott Earl Godwin, akire szintén van egy korábbi podcast epizód. Knut halálának hírére Normandie első házasságából származó fiai is útnak indultak Angliába, de nem találtak sok támogatót, mert sokan ellenezték apjuk, Ethelred király jóval korábbi uralmát. Southampton város lakói fellázadtak, és a két fiú visszatért Normandiába. 1036-ban Harold szövetkezett Godwinnal, és amikor Emma fiai meglátogatták anyjukat, az egyiket Alfredet Godwin megvakította és meghalt. Emma másik fia Edward visszamenekült Normandiába. 1037-ben végül Haroldot megkoronázták, Emmát száműzték, de Hartaknuttal tervezték Harold eltávolítását a trónról, és 1040 márciusában azonban Harold meghalt, egy tagzatos betegségben, nem tudjuk, hogy miben halt meg. Mikor Hartaknut megérkezett Angliába, exhumálta a féltestvére testét, lefejeztette, és a Temzébe dobatta büntetésből, hogy megörette Alfredet. Szóval így végezte Harold. Igen, és ennyit hoztam nektek így mára. Tényleg tudom, hogy nagyon sok idő eltelt, és a helyzet az, hogy valószínűleg ismét csak idő el fog telni a következő epizódig, amiért nagyon sajnálom, és bocsánat, pedig nagyon szeretnék, és nagyon hiányzik, hogy csináljam, de amint tudok, jövök. És semmiképp ne iratkozzatok le, meg ne kövessetek ki, mert majd jövök, nem fejeztem be a podcastet, terve sincsen az, hogy akkor örökre befejezzem, és ne csináljam többet. Viszont egy darabig sajnos még ilyen időszakos lesz, hogy itt-ott felbukkanok néha. Köszönöm, hogy itt voltatok, köszönöm, hogy hallgattok, még mindig elértük a 3000 meghallgatottságot, ami számomra hihetetlen, hogy 3000 ember meghallgatta az én kis beszédeimet, nagyon köszönöm, és hogyha esetleg ez volt az első epizód, amit hallottál, akkor azt mondom, kövess be, majd jövök, ígérem. Köszönöm még egyszer, és további szép napot!